felszínálni sorolják. Tegyél nagyon rendesen, Uram, a te szívem azzal, hogy megáldottál, hogy bűnösén szeretnél most is, hogy újra és újra eltölt a bűneimet, és mindannyiunkért, és gondosodsz volna, kövesszed őket. Segíts ma egy eltérő útjét is. Kérem, hogy mindenkinek a szemlélet
Thank you. kolossi beliekhez írt levélből olvasunk a második fejezetnek az első 10 versét, Kolossi 2:1-10-ig. Aki teheti, kérem állva, hallgasson meg Isten igényét. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceaikért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva a szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség, és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen, mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amin tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesed. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valakit teket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, ezt a szép reggelt. Köszönjük, hogy várhatjuk az Úr Jézus Krisztusnak a földi megjelenését karácsonykor, és várhatjuk őt vissza, aki visszajön értünk. Köszönjük, édesatyánk, a te ígédet. Köszönjük a gyülekezetet, azt a lehetőséget, hogy téged megszólíthatunk, hogy te meghallgatsz bennünket. És így kérjük ezen a ma délelőttől is, hogy árazzánk a te áldásodat, te az, hogy az igény megértve, ami szívünk meg is tudja cselekedni. Készek legyünk arra, hogy amit megértünk, hogy te üzensz nekünk, azt hajlandók vagyunk arra az útra rálépni. Kérünk, édesatyánk, hogy tedd ezt a csodát ezen a mai napon, és kérünk, hogy a gyermekeink és kis csoportjaiban is te add meg, hogy a te igéd valóban elérje az ő szívüket, és mindenütt, ahol ma hirdeti a te igédet, a te evangéliumodat. Ezt kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you.
Szeretnék kezdeni egy kérdéssel, és én remélem, hogy ti probléma nélkül tudok válaszolni ezek a kérdésekre, amit fölteszem most, egy pár kérdés lesz. De gondolom, elég könnyű kérdések. De mégis úgy érzem, hogy fog segíteni minket a gondolkodásban ma délután. Kimegyek kocimérkőzésre, és két csapat játszanak, az egyik a Fradi, a másik az Újpest. Jó? Ez ismerős helyzet. Akkor hogyan tudsz dönteni, hogy melyik a Fradi drukkoló, és melyik az Újpesti? A színek alapján. Én azt mondom, hogy van egy egyetemista fiú csoport, és van az egyik fiú a csoportban, nem mondom, hogy melyik, de ő nem hajlandó inni semmi italt egy zöld pohárból. Jó, akkor így nagyon könnyen tudunk ismerni egy ilyen helyzetben, hogy melyik ember tartozik melyik csapathoz. Jó, következő helyzet. Kimenjünk a Hősök térre, hogyan tudunk felismerni a japán turista? Mit mondtok? Az egyik az, hogy egyébként hogyan néz ki, de a másik az, hogy biztos ott van a fényképezőgép a kezében. Nem? Ez egy japán turista. Jó? Hogyan tudsz megismerni, ez egy kicsit nehezebb, egy amerikai ember itt Magyarországon? Hangos! Jég van a pohárban. Tessék! Igen! Messze rólad! Mi az, ami rajtam van? Esetleg az a zászló? Az mutat valami? Vagy esetleg a beszéd? Jó, akkor kérdezem még, ez esetleg nehezebb. Hogyan tudsz felismerni egy keresztényt? Szomorú az arca, más ötletek, nem beszél csúnyán, jó lenne, ha az igaz lenne, más, a kocsin általában ott van egy hal. Igen. Tessék, ha van kocsia. Ha nincs, akkor az ott van a hátizsákon. Igen. No. A Biblia szerint hogyan fogunk megismerni egy keresztényt? A szeretet. A szeretet. Én azt látom, hogy sajnálom, mi belecsúsztunk egy hibába, hogy mi más formán próbáljuk mutatni, hogy mi keresztények vagyunk. Esetleg az, hogy mi állandóan beszéljünk Krisztusról. Vagy lehetséges, hogy némelyik mi olyan vagyunk, mint a farizeusok. A farizeusok ők mit csináltak? Ők kimentek egy főkeresztelésre, és ott ők kezdtek imádkozni. Az, hogy mindenki vegyen észre, hogy ő keresztény. Tessék, a farizeusok ezt csináltak. Rosszul mondtam? Jó, bocsánat. De én azt mondom, hogy mi, mint keresztények, én azt látom, hogy van az a veszély, hogy mi is hasonló dolgokat csináljunk. Mi azt mondjuk, hogy ha valaki igazi keresztény, akkor van egy lista, hogy mi az, amit mi nem csináljunk. És ha mi betartjuk azt a listát, akkor minden rendben. Csak a probléma, a legtöbb nem keresztény,
amikor látja, hogy mi betartjuk ezeket, ők mit gondolnak? Ők azt gondolnak, hogy ezek a keresztények valóban egy kicsit furcsak. De nem látnak azt, amit mi igazán akarunk mutatni nekik. A János evangéliumban a 13. részben mi olvasunk a következőt. A 34. verstől. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szeretelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez a mi feladatunk. Szeretni egymást. Ebben az ige szakaszban, amit felolvastunk a Kolossi level második rész az első 10 versben, Paul, amikor beszél azok a hívőkről, ő azt mondja, hogy ez igaz róluk, és mégis van egy olyan, hogy az ő vágya, és az ő kívánsága, hogy ez legyen még jellemző róluk. Az egyik dolog, amiről beszél azt, hogy ha szeretünk egymást, akkor bátorítjunk egymást. És én azt látom, hogy az egyik féltétel, hogy mi tudunk igazán bátorítani egymást, nem szabad én központú lenni. Észre kell venni a másik embert. Észre kell venni, mi van az ő helyzetében. Észre kell vinni azok a nehézségek, ami van az ő életedben. És én azt látom azt, hogy egy ilyenfajta szeretet tudunk kifejezni, ez időt igényel. Mi nem tudunk szeretni valakit, ha mi nem ismerünk őket. Ha mi nem látjuk, hogy mik a szükségletei az ő életében. Távolról, messzerről nem lehet szeretni egy másik embert. Csak akkor tudunk szeretni valaki, hogy elég közel vagyunk, hogy tudunk észrevenni, mik a nehézségek az ő életében. És akkor tudunk oda menni mellette bátorítani őt. Én elismerem azt, hogy egy ilyen gyülekezetben képtelenség csinálni ezt minden emberrel. Mi nem tudunk megismerni mindenkit a közösségben. Azért szükség van arra, hogy legyen egy-egy csoport, egy-egy olyan helyzet a gyülekezetben, ahol tudunk mélyebben megismerni embereket. És ezek a kisebb közösségekben tudunk gyakorolni ezt, hogy valóban tudunk bátorítani egymást. A másik, amit olvasunk ebben az igében, azt mondja itt, hogy szívünk felbátorodjék összeforva szeretetben. Ez az összeforva, ez azt jelenti, hogy össze van kötve. És ez beszél inkább az egységről a gyülekezetben. Egy nagyon érdekes alkalom volt nekem csütörtökön délelőtt. Összejöttem egy lelkészi körben, És ott a lelkészi körben volt lelkészek 6 különböző felekezetből. És az egyik lelkész azt mondta, hogy tudod, mindig nagy öröm idejönni ebbe a körbe, mert én azt látom, hogy itt valóban egy szívvel tudunk együttörni. És egy másik lelkész a körben azt mondja, hogy igen. Tegnap a felekezetemben volt egy lelkészi értekezlet. És amikor ott voltam, én majdnem éreztem magamat egy kívülálló. Egy felekezet, de nem volt egység. És akkor kezdtünk beszélni egy kicsit arról, hogy miért van egység abban a lelkészi körben. Mert a 6 különböző felekezetből volt nagyon sok teológia kérdés, amiben nem volt együttértésünk. Én tudnánk kezdeni felszólni azokat, tudnátok képzelni, hogy mik ezek. És akkor mégis volt az a kérdés, akkor de miért van az az egység itt? Miért tudunk együtt lenni? Miért tudunk bátorítani egymást? És az volt a választ, amit felmerült az, hogy mi a lényeges kérdésekben együtt értünk. A lényeges kérdésekben van együtt értés. Az, hogy kicsoda Isten a Szent Háromságról. Az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És lehetséges a legfontosabb az, hogy hogyan üdvözöl valaki. Ott mindnyájunk együtt értünk azzal, hogy az üdvösség egy ajándék Istentől. Mi nem tehetünk semmit a saját üdvösségünkért. Ez egy ajándék. És el kell fogadni ezt az ajándékot, hogy valaki akar üdvözölni. És a másik, amit mondtunk ezzel, hogy nem csak hiszünk ezt, hanem hirdetünk ezt. És mi azt látunk, hogy volt olyan emberek, akik azt mondanak, hogy az én felekezetem belül nagyon gyakran előfordul, hogy az emberek mondanak, hogy persze ezt hiszem, de mégse beszélnek róla. Valahogyan ez nem kerül a központba. És amikor mi ott voltunk együtt, mi azt tudom mondani, hogy igenis, azért van egység köztünk, mert van egység abban, hogy mi az, ami a legfontosabb. És én azt látom, hogy nálunk a gyülekezetben mi nem tudunk elvárni azt, hogy lesz együttértés minden kérdésben. Lesznek különböző vélemények. De én az meg vagyok győződve arról, hogy akkor is, ha vannak különböző vélemények bizonyos kérdésekről, lehetőség. Az egység kell, és az együtt értés kell a lényeges kérdésekben. De a szeretet kell a nem lényeges területen. És kell engedni egy kis szabadságot a másik embernek. Hogy lehet, hogy ő másképpen gondol, mint én. De azt nem jelenti, hogy mi nem tudunk együtt dolgozni egy csapatban. Nem jelenti azt, hogy nem lehet egység a gyülekezetben. Én egy fontos példáltal látom azt, hogy lehet ez az egység. És az az alázat. Az alázat azt jelenti, hogy én nem vagyok túl magabiztos. Én nem vagyok, úgy vagyok egy teológiai kérdésben, hogy én megtanultam ezt. Most már nincs kétségem. Én jól látom ezt a kérdést. És ha te akarsz olyan szinten lenni, mint én, akkor ugyanazt kell gondolkozni, mint én. Ha ez a hozzáállás valakinek, én azt mondom, hogy hiányzik az alázat belőle. Az alázat ilyen helyzetben azt mondja, hogy én azt hiszem, mindent, amit én látom, én így tartom ezt a helyet. De én nem akarok olyan magabiztos lenni, hogy én kizárom a másik embert. Szükség van arra, hogy legyen több alázat bennünk. Jobban tiszteljünk a másik embert. Alázat nélkül nem lehet egység. Alázat nélkül nem lehet igazi szeretet. Egy harmadik gondolat ebből a versből. És eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdaságára, az Isten titkának, Jézus Krisztusnak ismeretére. Én azt látom, hogy van még egy feltétel, az, hogy mi tudunk szeretni. És az, hogy mi biztonságban vagyunk. Nagyon nehéz szeretni, ha én bizonytalan vagyok abban, hogy ki vagyok. És így ebben a második és harmadik versben az beszél arról, hogy mi hogyan ismerjünk Jézus Krisztus. Van egy olyan biztonság, nem magamban, hanem abban, amit ő megígért. Van egy olyan, hogy én azt mondom, most már nem kell félni. Most már én tudom, hogy én hova tartozom. Én a Krisztusé vagyok. Ez nem az én munka miatt, nem az, amit én tettem a múltban, nem azért itt vagyok, mert én fogok tenni valamit a jövőben, én azért itt vagyok. Mert Jézus Krisztus szeret, és ő meghalt értem a kereszten. És amiatt én biztonságban vagyok. Én nem félek. Én nem esek kétségbe, mert én ismerem az én megváltom. Ha hiányzik ez a biztonság a mi életünkben, mi a megoldás? A megoldás az, hogy jobban kell megismerni Jézus Krisztus. Jobban kell megismerni őt. És amikor mi egyre jobban ismerjük őt, akkor fogunk látni azt, hogy ő mennyire szeret minket. Akkor biztonságban kerülünk, és akkor mi tudunk szeretni másokat. Nélkül, de nem. most jön egy furcsa gondolat, amikor az ötödik verset olvasunk. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, a Krisztusba vetett hitetek szilárdságot. A szép rendet. Ez egy katonai kifejezés, és azt mondja, hogy az emberek szépen állnak sorban, ahogyan kell állni. És én azt mondom, várjál egy kicsit, ez hogyan tartozik a szeretethez? Én azt látom, hogy nem lehet teljesen szép választani a kettőt. Mert túlzottan mi hangsúlyozunk azt, hogy a szeretet az egy érzés. De én azt látom az Új Szövetségben, a szeretet nem egy érzés az elején, hanem először egy döntés. Én döntöm, hogy én fogok szeretni. Én döntöm, hogy én fogok csinálni azt, ami helyes. Az igazi szeretet, amikor csinálom azt, amit meg kell csinálni egy helyzetben, akkor is, ha hiányzik az érzés. Uralkodik szép rendet. Azt, hogy mi kész vagyunk felállni a megfelelő helyen, és megtenni azt, amit meg kell tenni. A hadseregben, én azt mondom, hogy vannak olyan feladatokat, amit senki nem szívesen csinál. De ott nincs lehetőség, meg kell csinálni. Mert valaki parancsol. Én azt mondom, hogy a gyülekezetben nem azért csináljunk ezeket a dolgokat, mert van valaki, aki parancsol. Mert én azt mondom, hogy mit lelkész, én nem tudok parancsolni titeket. Én nem tudok mondani azt, hogy jó, akkor ez az ember ezen a héten fog takarítani. Ezen a héten ez az ember fog állni az ajtónál, ezen a héten ez az ember fog vezetni az éneklést. Én nem tudok parancsolni. Minden, ami történik a gyülekezetben, lényegében, amikor valaki önkéntesen vállal valamit. És miért önkéntesen vállalunk valamit? Mi az, amit motivál minket? Az, hogy egy másik ember megismeri a mi munkát? Én azt mondom, hogy az rossz motiváció. Az, mert valaki felkérte? Nem. Azért csináljunk, amit csináljunk, mert a szeretet motivál minket. A szeretet. És azért kész vagyunk valami. És akkor lesz rend a gyülekezetben, ha a szeretet valóban ott motivál mindenkit, hogy megcsinálja azt, amit meg kell csinálni. Én azt mondom, hogy az egyik dolog, amit jellemző a keresztényekről, a szeretet. És én azt mondom, hogy leginkább a világban akkor fognak megismerni minket, mint keresztények, mert látnak egy olyan szeretet köztünk, ami idegen. amit ők nem ismernek a világban. Az egy olyan önzetlen szeretet, ami nem vár vissza valamit. Mert én azt mondom, hogy a világban van nagyon sok, nagyon rendes ember. És ott is csinálják olyasmit, amit én azt mondom, hogy alapvetően szeretetből van. Akkor hogyan vagyunk más? Mi a különbség? Én azt látom, hogy a különbség az, amit látjuk a hegyi beszédben, az, hogy mi nem menjünk csak egy mérföld, az ember a világban azt csinál, hanem mi menjünk a második mérföld. Mi csináljunk többet, mint ami várható. Mi csináljunk többet, mint úgy mondom, hogy a társadalomban illik csinálni. Mi többet csinálunk. Az az igazi szeretet. Az kell, hogy az legyen jellemző rólunk. A másik, amit én látom, hogy jellemző rólunk, egy ismerő jel a növekedés. A növekedés. Én látom, hogy ez nem valamit, amit feltétlenül, valamit, amit az emberek a világban fognak észrevenni. De én azt mondom, hogy ez valamit, amit én azt mondom, hogy a közösségben észreveszünk. És én azt mondom, hogy remélem, hogy ez valamit, amit mi tudunk látni a saját életünkben. Hogy történik-e a lelki fejlődés. A növekedés. A hatodik és a hetedik versben. Mivel tehát már elfogadtatok Jézus Krisztus az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultatok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. A hatodik versben azt mondja, hogy mi már elfogadtunk Jézus Krisztus az Urat. Érdekes számomra, amikor Paul írta ezt, hogy mi már elfogadtunk Jézus Krisztus az Urat. Ő nem mondja, hogy Jézus Krisztus a megváltott. Tudta volna, teljesen helyes lett volna teológialag, de ő azt mondta, hogy mi elfogadtunk Jézus Krisztus az Urat. Ki az Úr a te életedben? Amikor leborultál Jézus Krisztus előtt, te azt mondtad, hogy te legyél a megváltó, de ne szólt bele az életembe, nem hiszem. Én azt hiszem, hogy mindnyájunk, akik ismernek Jézus Krisztus, mint személyes megváltót, úgy, amikor elfogadtunk őt, mi azt mondom, hogy legyél az Úr az én életemben. Ő legyen az, aki uralkodik, nem én. Utána beszél arról, hogy gyökerezzetek meg. A gondolat itt a példa, amit látunk egy fában. Hogy az a gyökerek mélyen mennek. Ismerjük a példát az első Zsoltárban. Ahol milyen az a fa. Ahol mélyen mennek le a gyökerei. Ott a forrás mellett. Ott a folyó mellett. És kapja a tápláléket. Milyen mélyen mennek le a mi gyökereink? Krisztusban. Utána azt mondja, hogy épüljetek föl. Most másik példa. Átmegy a természetből egy építménybe. hogy milyen egy, hogy ezt fel kell építeni. És utána azt mondja, hogy erősödjetek meg a hit által. Hogy legyen egy jó alap, építsünk föl egy olyan erős épületet. És ezt vár tőlünk a mi hívő életünkben. Ez a tovább fejlődés. És ő azt mondja, hogy a következmény lesz a haladás. Amikor mi tovább növekedünk az Úrban, én azt mondom, hogy ez valahogyan nyitja a mi szemünket. És mi jobban látjuk őt, és azt a munkát, amit ő végez, és akkor tudunk hálát adni neki. Nem azért adjunk hálat, mert mindig úgy történik, ahogyan én akarom, hanem azért tudunk hálat adni az Úrnak, mert mi látjunk azt, hogy ő uralkodik minden helyzetben. Amikor olvastam ezt az éjszakot, még egy dolog felmerült számomra. És az volt, hogy Paul ebben a rövid ígér szakaszban beszél az első versben arról, hogy ő küzdődik valamiért. És látjuk, hogy az ő küzdelemben az imádságban volt, hogy ő imádkozott ezek a hívőkért, akivel ő sosem találkoztam. De valahogyan ő látta, hogy ők veszélyben vannak. És azért ő imádságban küzdött értük. A negyedik versben már felhozza ezt a gondolat megint, amikor azt mondja, hogy ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félre vezesse. És utána a 8. versben ő azt mondja, hogy vigyázzatok! Én azt mondom, hogy ami igaz volt az első században, amikor Paul írta ezt, igaz ma. És én azt láttam, hogy vigyáznunk kell, a tei tanításra, az, hogy valaki félrevezessen. És újból látom azt, hogy a tei tanítás sokszor nem szándékos. Legalább nem az elején. Hanem úgy van az elején, hogy valaki nem jól értelmezi az igét. Valahogy azért könnyű ezt, mert néha az igében vannak olyan dolgokat, amit kemény, amit Isten vár tőlünk. És könnyű csak egy kicsit valamit kihagyni abból, hogy az egy kicsit vonzóbb legyen. Hogy egy kicsit könnyebb lenne mondani azt. Az egyik veszély az volt, amikor Paul írta ezt, hogy a tanítók azt mondták, hogy te nem vagy teljes Krisztusban, mert azt a munkát, amit Jézus végzett, nem volt elég. És akkor az volt a tei tanítás, akkor, hogy valami többet kell csinálni. És Paul hangsúlyozza itt, nem, te teljes vagy Krisztusban. Ha én felsorolom, mik a legnagyobb veszélyek? A 23. század elején. Sok mindent tudnánk fölhozni a tei tanítás szempontból. De én azt látom, hogy a legnagyobb veszély az Isten igéje tekintélye. Az Isten igéje tekintélye. Én azt látom, hogy valahogyan nagyon könnyű felülbírálni az igét. És nem alávetni magunkat az Isten igéje. Ez egy nagy veszély. És én azt látom, hogyha mi nem vagyunk halandó alávetni magunkat az Isten igéje alá, és mondani azt, hogy bármilyen ára, ami fizetni kell, én kész vagyok engedelmeskedni az Isten igéjének. Ha mi nem vagyunk kész ezt csinálni, nem tudok javasolni egy jó vége nekünk. Isten szeret minket. Isten a legjobbat akar nekünk. De az, hogy mi tudunk tapasztalni azt a legjobbat, amit ő akar nekünk, hallani kell az ő szava, és engedelmeskedni kell. Ha megteszünk azt, akkor fogunk tapasztalni az ő áldása a mi életünkben. Akkor képes leszünk megtenni azt, amiről van szó itt, szeretni egymást. De ha az az alázat hiányzik a mi életünkből, képtelen leszünk úgy szeretni, ahogyan Isten vár tőlünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, én úgy érzem, hogy mindnyájunk azt gondoljunk, és azt mondjuk, hogy igen, jó lenne, ha a szeretet lenne az ismertető jel az én életemben. Nagyon jó lenne az. De a kérdés az, hogy mi kész vagyunk megtenni azt, amit meg kell tenni. Kész vagyunk jobban megismerni téged. Odaszánni az időt, hogy olvassunk az igét, és az igé által ismerünk téged. Kész vagyunk odaszánni az időt, hogy töltjünk időt a testvérenkkel itt a gyülekezetben. Kész vagyunk alávetni magunkat a te igéd által minden helyzetben. Kérjünk, segíts minket, add nekünk erőt, hogy napról napra tudunk szeretni téged teljes szívvel, teljes akarattal, és teljes erővel. És hogy ezután tudunk szeretni így egymást. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Folytatjuk az Isten tiszteletet egy énekkel, az ének után lesznek a hirdetések. Hétvégen, szombat és vasárnap délután lesz a karácsonyi ünnepség nálunk itt a gyülekezetben. Szombat este és vasárnap este, mindkét este hatkor kezdődik az alkalom. A szombati este kifejezetten várjunk, hogy az óvodából jönnek a családok, az óvodás gyerekek fognak szerelni. Szombat este, de én azt mondom, hogy mindkét este egy olyan alkalom, amikor mi tudunk hívni embereket erre az alkalomra, munkatársok, szomszédok, családi tagok, hogy remélem, hogy jól tudunk használni ezt a lehetőséget jövő hétvégén, szombat és vasárnap este. Meghívok meg kapható, Józsi, meg kapható, ítként és lent, ha valakinek kell, bátorítani mindent, hogy hívjunk embereket erre a két alkalomra. Azt is szeretnék hirdetni, hogy a héten lesz ima alkalom kedden. A fő téma az ima alkalom lesz a jövő hétvége alkalma. És azért szeretnék bátorítani mindenki, aki tud eljönni, szombat, ked este hatkor gyertek el, részleni az ima alkalmon. Ezen a héten csütörtök délelőtt kimarad az alkalom a Sándoréknál, hogy csak eddén lesz alkalom részleni az ima alkalmon ezen a héten. Azt is szeretnék hirdetni, hogy a gyülekezeti újság kapható hátul, ott van kirakva, szeretnék kérni, hogy minden család vigyen egyet az újságból. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.